Istenünk, te az ősbűnnek, az egész emberi nemre átszálló örökségét, a halált legyőztet szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak szenvedésével. Add, hogy mi, akik hozzá hasonlókká váltunk, miként emberi természetünk révén hordozzuk a földi ember képét, úgy kegyelmétől megszentelve a mennyei ember képét is hordozhassuk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Oh.
a kereszten győzedelmes Krisztusról énekel a burgundiai vitó a 11. század elején. Az ő általa megfogalmazott húsvéti himnuszt énekli ma is az egyház. Nagy pénteken, nagy szombaton, húsvét vasárnapján. A 11. század elején elinduló katolikus megújulás elsősorban Franciaországhoz köthető. A mi szent királyunk, István király is ebből a szellemiségből merített. Vito minden kétséget kizáróan Szent János evangélista által leírt krisztusi szenvedés történetet tartotta szem előtt. Most hallottuk a jánosi evangélium szenvedés történetét, amely szenvedés történet valójában győzelmi történet. És azt gondolom, hogy ezen a mai estén, nagypéntek estéjén elsősorban ezt a gondolatot kell megragadnunk. Szent János gondolatiságában Krisztus szenvedése győzelmi történet. Ezért fogalmaz így Vito, a kereszten győzedelmes Krisztus. Sajátos ez a szemléletmód, és a mai passió történetében különösképpen is hangsúlyos volt Jézus és Pilátus párbeszéde. Valójában innen bontakozik ki ez a győzelem. A zsidók, a főpapok meg a nép vallási vezetői elsősorban Pilátust afelől akarták meggyőzni, hogy ez a Krisztus politikai messiás. Ennek a Krisztusnak a szereplése Róma ellenes. Éppen ezért el kell tüntetni. Ebben a drámai párbeszédben, ami Jézus és Pilátus között zajlik, kiderül, hogy az ő messiási küldetése egészen más jellegű. Az én országom nem ebből a világból való. Mondja ki Jézus először mindenek előtt, és mindenkinek a tudomására hozva, hogy Pilátus hatalma is egy másik országból való. És bizony az is elgondolkodtató, éppen ebben a történetben, hogy minden evilági hatalom is, minden politikai hatalom is máshonnan adatik. És minden evilági hatalomnak is az az értelme, hogy valamiképpen hasonuljon, valamiképpen nőjön fel ahhoz a szerepvállaláshoz, amit Krisztus nyilatkoztatott ki. Minden evilági hatalom is Isten szolgálja. Vagy, ha nem, akkor ember vesztét készíti elő. Jézus messiási küldetése egy másik világról szól, egy másik világnak a gondolkodását hozz el ide, ebbe a világba, ahol eltúlozzák az emberi hatalmat és annak a lehetőségeit. És éppen ezért János Jézusnak a szenvedését és halálát nem vereségként értelmezi és értékeli, hanem a kinyilatkoztatásnak egy új helyét jelöli ezzel meg. Krisztus szenvedése és halála a kinyilatkoztatásnak egy új lehetősége a mi számunkra. Másképpen így is mondhatnám, Istent másképpen mutatja be Jézus, mint ahogy azt az emberek elképzelték és elképzelik, és azóta ezt kellene nekünk hívő keresztényeknek tudatosítani magunkban, hogy a mi feladatunk és küldetésünk erről az Istenről kell tanúságot tenni, amit János ekképpen fogalmaz, ha majd felemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok. Gondoljunk a harmadik évezred elején erre a gondolatra, erre a szempontra, mert a második évezred elején Vito ugyancsak ezt a gondolatot emeli ki és hangsúlyozza. Mert itt az ember egyetlen lehetőségéről van szó. Az Isten magához vonz bennünket. Mindannyiunkat. Az Isten mindannyiunkat egybeölel a kereszten. És jó, ha tudatosítjuk magunkban, ez a mi számunkra a felemeltetésünk nagy-nagy lehetősége. Akár így is mondhatnám, a mi kiszabadulásunk, vagy kiemelkedésünk nagy-nagy lehetősége. Mert az ember vagy fölemelkedik, és egy ilyen szellemiséggel, egy megemelkedett, gondolkodással, gondolkodásmóddal éli a mindennapjait, vagy alásüllyed, és eltemet bennünket a bűn, és eltemet bennünket az evilági emberi történelem. Sajátos szempontot szeretnék a testvéreknek adni ezzel a lehetőséggel kapcsolatosan, akár mondhatom így is, a megbocsátással kapcsolatosan, hiszen itt erről van szó, ha majd felemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok, kivétel nélkül. És nem azt kérdezi, hogy ki hol helyezkedik el, ki hol van, ki miért van éppen ott, ahol van, mi jutatta oda az embert, ahol éppen van, hanem mindenkit magamhoz vonzok. Simon Wiesenthalnak a neve azt hiszem mindenki előtt ismerős, ő a zsidó üldözöttek gyűjteményi központjának egy későbbi vezetője, írt egy könyvet. Ennek a könyvnek ez a címe Napraforgó. Sajátos a cím is. Ugye tudjuk azt, hogy a napraforgó mindig a fény felé fordul, és valamiképpen azt akarja sejtetni, hogy az ember képes-e emberi erejével a fény felé fordulni. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a világosság abból a Krisztusból származik erre a világra, akit fölemeltek. Wiesenthal története arról szól, ő akkor Lembergben élt, fiatal emberként, és egy fiatal zsidó tiszt haldokolt, és az volt a halál tusája, közepette a kívánsága, kérése, hogy egy zsidó jöjjön, hogy megszabaduljon a bűnei terhétől, ezt egy zsidónak mondhassa el, és ez a zsidó szabadítsa meg azáltal, hogy őt meghallgatja legalább ettől a tehertől. És így hallhasson meg. És Wiesenthal el is megy ehhez a fiatal haldokló SS-tiszthez, és nem történik semmi. Mert Wiesenthal nem tud megbocsátani. Mert Wiesenthal elkezd filozofálni, hogy hogyan lehet megbocsátani azok helyett, akik már nem élnek. Hogyan lehetne felmentést adni mások nevében, és éppen neki, akivel eddig nem történt semmi. Nem volt semmi bántódása. És Wiesenthal egyszerűen, anélkül, hogy ennek a fiatal embernek ezt a lehetőséget megadja, elmegy. Aztán soha nem hagyja nyugton ez az elmenetel. Állandóan foglalkozik azzal is, és a könyvében beszél arról, hogy vissza-vissza tér ennek a fiatal embernek az arca, és ahányszor kórházat lát, és kórházban gyógyító személyekkel találkozik, akkor mindig az ő arcát látja a bűnei terhével, és az ő elmenetelével. Aztán a könyv úgy folytatódik, hogy megkérdez 43 nagyon tekintélyes embert, hogy mi az ő véleményük. Mit tudnának ezzel kapcsolatosan mondani? Lehet-e megbocsátani? És kivétel nélkül, akiket kérdezett, mind azzal foglalkoznak a válaszukban, hogy nagyon nehéz a megbocsátás. Hogyan is lehetne megbocsátani mások helyett, mások nevében, és valamiképpen félben marad ez a történet az én véleményem szerint. Ezzel zárja Wiesenthal a könyvét, hogy a megbocsátás alig lehetséges, talán nem is. Megdöbbentő és elgondolkodtató nagy péntek estéjén, és nekünk mindenképpen arra kell gondolnunk, amit éppen János evangélista fogalmaz meg a megtisztult zsidó gondolkodásával, a Krisztushoz tért szívével, Mózesre hivatkozik, aki fölállítja a pusztában a rézkígyót, és minden ember azt a lehetőséget kapja ott, hogy aki hittel föltekint erre a rézkígyóra, az megmenekül. Testvérek, itt van mindenre a válasz. Az, hogy Wiesenthal mire jutott, az az ő ügye. Fájdalmas az ő válasza a eltévedt ember számára, a bűnbe sodródott ember számára. A felállított rézkígyó, a felállított kereszt a válasz. Ez a Jézus, akit keresztre húztak, mindvégig az atyához tartozott, mindvégig az atya akarata volt számára a legfontosabb, és meg tudta őrizni a szívét az atya számára, és mindvégig nyitott maradt az ő szíve minden egyes ember számára, mert őt az Isten nem azért küldte, hogy elítélje a világot, hanem üdvözüljön általa a világ. Testvérek, ez az emberi lehetősége. Mindannyian terheltek vagyunk. Bűnök terhét hordozzuk, cipeljük, és ez a Jézus azt mondtatta, Atyám, bocsáss meg nekik. Azóta minden ember tudhatja, ha akarja, hogy van bocsánat. Minden bűnre van bocsánat. Testvérek, ha komolyan gondoljuk ezt az igazságot, ami a mi életünk igazsága, mert ennél nagyobb igazság nincs. Isten az igazság, aki leveszi a terhünket. Ebben az esetben, ami küldetésünkhöz tartozik, mentegetni a világot, mentegetni az embereket, imádkozni értük, sohasem kérdezve, hogy ki hol van, és miért van éppen ott, ahol van. Talán még keresztény öntudattal arra is gondolhatunk, hogy a kiválasztottak közé tartozhatunk, hiszen Krisztus az Atyával alkudozott. És mi lehetünk azok, akik a világ megmentéséért szorgalmasan tevékenykedünk, mint igazak, mint ószövetségi fogalomkörből származóan igazak, akiknek számára a legfontosabb az Isten akarata. Vállaljuk el. És most ebben a szellemben könyörögjünk mindenkiért. Sokszor gondolkodtam azon, hogy ehelyett a kép helyett, amely ábrázolás szerint Szent István fölajánlja a koronát a szűzanyának, ennek a kápolnának a patrónusa, Szent István király, irgalmas testvéreink, magyar testvérek, akik a magyarországi irgalmas rend védőasszonyának a szeplőtelen fogantatást választották, mindig örömömre szolgál, amikor Rómában, a régi irgalmasrendi központban, az Izola Tiberinán, a nagy központi terembe bemegy az ember, akkor a központi helyen a magyar tartomány védőasszonya található, látható. Ugyanakkor ennek a kis templomnak a védőszentjének pedig Szent István királyt választották. Bölcsek voltak és okosak. Jobb kezekben nem is tehették volna a közösségüket, Szűzanya és István király. És ez akkor is igaz, ha sok mindent át kellett szenvedniük az elmúlt évszázadokban. Sokszor gondolkodtam azon, vajon miért került innen középről az oltárkép el. És azt hiszem Balog András atya, aki nem irgalmas rendi szerzetes volt, hanem ennek a kis kápolnának a gondozója a kommunista idők egy szakaszán, és akinek köszönhető az itt látható Borsos Miklós alkotások sokasága. Nincs még egy szent hely, ahol csak egyetlen művész alkotásai lennének találhatók, csak ez a kápolna, hiszen minden dombormű Borsos Miklóstól származik, és az ő közös gondolatuk volt, hogy a Szent Kereszt kerüljön ide középre. Ha a mai gondolatokat tudatosítjuk magunkban, akkor mondhatjuk azt, hogy jó döntés volt. Ha a burgundiai Vítót idéztem, aki azt mondja, a keresztfán győzedelmes a Krisztus, akkor aranyszájú Szent János arra buzdít bennünket a IV. Században, hogy éljük át a kereszt teljes jelentését, és azt mondja, szabadítsuk föl a lelkünket a kereszt szemlélése által, mert a kereszt a világ igazsága. Őt megelőzően Justinus a második században pedig arról elmélkedik, hogy a kereszt rávetül az egész világra, és ez az egész világot átfogja szélességében és hosszúságában, magasságában és mélységében, és ahol ez a két fa találkozik, az a szöget rejti, és ennek a szögnek a misztériuma azért jelentős, mert az ember számára ebben a világban az egyetlen fogódzópont, mert ez arról szól, hogy van megbocsátás. A hatalmas elődök, a nagyok gondolatai motiváljanak bennünket most, amikor mindannyian felállunk, tegyük is meg. És Szent János figyelmeztetésének engedve, és talán arra is gondoljunk, hogy az ember lényeges magatartása az, hogy föltekint, az életünk kezdetén ez különösen fontos. A gyerekek életéhez teljesen hozzátartozik, hogy ők föltekintenek. És valamiképpen ez megmarad a felnőtt korunkban is. Most, nagypéntek estéjén, feltekinthetünk arra, akit fölemeltett azért, hogy mindenkit magához vonzon, bennünket is. Egybeöleljen minket, embereket, akik sok mindent megtanultunk. Megtanultunk repülni a madarakkal, megtanultunk úszni a halakkal, de oly nehezen engedünk Krisztusnak abban, hogy testvérként öleljen egybe bennünket. Engedjünk neki, mert ez az egység csak a megbocsátás révén jöhet létre. És ő megbocsát. Kedves testvérek, most az oltári szentséget az őrzési helyéről elhozzák ide, mert Krisztus ebben a kenyérben velünk marad, és táplál és erősít minket. Most lélekben készüljünk a szent áldozásra, és a készülődésünket énekek segítség. Kedves testvérek, álljunk föl. Most a szent áldozás következik, és azzal az imádsággal hangoljuk a lelkünket Krisztus befogadására, amely imádságot ő tanított nekünk. Különösképpen is szeretném kérni, hogy most ebben az imádságban gondoljunk egy kedves fiatal asszonyra, aki mára virradó halt meg, 5 kicsi gyereket hagyott itt, valamikor az én hittanosom volt, ajánljuk őt. Ezzel az imádsággal különösképpen is Isten szeretetébe. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Kedves testvérek, egy új évezred elején tartunk. 1000 évvel ezelőtt, pontosan így az új ezredik év első éveiben Európa egy nagy megújulás fázisába érkezett el. Ahogy már említettem, ez hozzánk is megérkezett Szent Istvánnal. Milyen volt ez az 1000 esztendő történelmi tapasztalatunk, illetve történelmi igazságok beszélnek erről. Gondoljunk arra, hogy mekkora gondjaink vannak itt, ebben az országban, de egész Európában. Az egész civilizált világban, amely civilizált világ mindent a kereszténységnek köszönhet. A kereszténység volt az, aki felszabadította az emberi gondolkodást. A kereszténység volt az, amely az embert elindította azon az úton, hogy kezébe vegye a világot. És úgy tűnik, hogy sok-sok kísértés ért bennünket, és nem tudtunk ellenállni. Elmartuk a világot. Kiszakítottuk az Isten kezéből, és azt hittük, hogy Isten nélkül is lehet tartani és hordozni. Ma szenvedünk, mert olyanok vették kezükben a világot, akiknek nincs Istene. Meggyőződésem, hogy megújulás csak Isten segítségével lehet. Átkozott, aki emberben bízik. Térjünk magunkhoz, és gondoljunk arra, hogy minden megújulás áldozatokat kíván tőlünk. Ahogy Krisztus sem a csodáival és a tanításával váltotta meg a világot, hanem szenvedésével és halálával. Egy emberi világ csak akkor lehetséges, ha mindenki meghozza a maga áldozatát. Ma azt látom, hogy ennek a világnak a tragédiája az, hogy még a jók sem akarják meghozni az áldozatot. Túlságosan hozzászoktunk a jóléthez, túlságosan hozzászoktunk a javak birtoklásához, és még mi keresztények sem tudjuk elhinni, hogy nem a javakban való bővelkedéstől függ az ember élete. ezen az estén. A szemünk előtt fölemelt kereszt tanítson bennünket. Elsősorban mi a nemzetünkért vagyunk felelősek. Fájdalmas, hogy állandóan ilyen fordulatokat hallunk, hogy nálunk Magyarországon, mintha itt minden más lenne, mintha minden rosszabb lenne, mint másutt a világban, szó sincs róla. Semmivel sem vagyunk rosszabbak, mint mások, csak talán mások sokkal inkább nemzetben gondolkodnak, mint mi. Nálunk a nemzetben gondolkodás csírájában írtották ki. És úgy tűnik, hogy ez folytatódik. Vagy újra nemzetben gondolkodunk, mint Szent István népe, és összefogunk, és áldozatokra leszünk képesek, és nem különböző pártvezérek játékszerei, hanem Isten fiai. Ez az egyetlen út. Kérdés, hogy meg tudjuk-e ezt mutatni. Ha ma áldoztunk, akkor azt hiszem, ehhez kellene segítséget kérni az Istentől. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettük nagypénteket. Úgy éreztem, hogy járt a lélek. Holnap este 7 órakor ünnepeljük a feltámadást. Jó lenne, ha a Szentlélek szárnya suhogását is hallanánk. Hátha. A Szent Sír itt hátul látható, most is látható. Senki ne menjen úgy el innen ma vagy holnap, de elsősorban ma este, hogy legalább egy pillanatra ne menne oda. Dicsértessék a Jézus Krisztus.